Elkezdenénk a sorozatunkban meghirdetett utolsó előadást, a predesztináció témakörének az utolsó előadását, amely a Római Levél 11. fejezetéről szól, és amelynek a címe az Izraelről, az Izrael kérdésről. Ez a fejezet, ez alapvetően három fő részre osztható. A 11. fejezetnek az első 6 verse az első egységünk, amelynek ezt a kérdést lehetne címként adni, hogy elvetette Isten Izraelt. Utána a 7. verstől a 10. versig terjedő szakasz a következő rész, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi történt Izraelben, mi történt Izraellel. Utána a 11. verstől a 32. versig egy hosszabb szakasz következik, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi célból történt, mi volt a célja mindannak, ami történt Izraellel. És végül a záró szakasz, a 33-tól 36. versek az Isten bölcsességének a dicsérete, az Isten iránti tiszteletnek a kifejezése. Hogyan is jut el Pál apostol ehhez a kérdés felvetéshez, hogy elvetette Isten Izraelt? Ugye a 9. fejezetben kezdődött ez a gondolatmenetünk, amelynek a lezárásához közeledünk, és a 9. fejezet azzal kezdődött, azzal a gondolattal indult el az apostol, hogy az Isten beszéde biztosan beteljesedik, nem lehet, hogy meghiúsult legyen, következésképpen arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származott. Az Isten beszéde, ha látszólag meghiúsul, akkor ennek az a magyarázata, hogy nem mindenki kiválasztott Izraelből, hanem csak a hitből valók, akik nem testi leszármazás alapján, hanem hit által születtek, az ígéretekbe veletett reménység által születtek, nem cselekedetek alapján választotta ki az Isten, hanem az ő kegyelméből, az ő előre ismerése alapján. Utána arról beszélt, hogy az Isten a pogányok közül is elhívott embereket, kiválasztott embereket, hogy az irgalom edényei legyenek. A pogányok örömmel fogadták az isteni meghívást, megragadták az igazság ígéretét hittel. Ellenben Izrael nem jutott el az igazság törvényére, noha a kezében volt az igazság törvénye, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetekkel próbálták elérni. A cselekedeteken keresztül keresték az igazságot. Megtalálhatták volna a hitből való igazságot, folytatja az apostol a gondolatmenetet, hiszen már Mózes is beszélt az igazságról, amely nincsen messze az embertől, a hitnek a beszédéről. A hitre jutni, a hit alapja, hitre jutni az Isten igéje alapján, az Isten kinyilatkoztatása alapján lehet az embernek. Tehát Izraelnek, hogy így mondjam, minden népnél nagyobb lehetősége volt, hogy a hitből való igazságot megtalálja, hiszen a legnyilvánvalóbb módon kapták az Istentől a kinyilatkoztatást. Hallható volt számukra az Isten szava. A probléma gyökere nem a megismerés lehetőségének a hiánya. A probléma gyökere az volt, hogy elfordultak az Istentől, elfordultak az engedelmességtől, attól, hogy ráhallgassanak, és ennek az eredményeképpen alakult ki az a helyzet, amely Pál apostol korában volt. És a kérdés, ami következik, ebből logikusan jön, mivel ellenállt Izrael, mivel ők megkeményítették a szívüket, és bár az Isten szólt hozzájuk, hívta őket, kinyújtott karokkal várta őket egész nap, ők mégsem jöttek, hanem makacsul ellenálltak. Akkor ez azt jelenti, hogy az ellenállás miatt Isten elvetette Izraelt? Így jön tehát a mai témánknak az első kérdése. A választ az első 6 versben olvashatjuk, elolvasom még egyszer. Avagy elvetette tehát Isten az ő népét? Távol legyen, szó sincs erről. Mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert? Avagy nem tudjátok, mit mond az írás illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen, mondván, Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Tehát Pál apostol azt a gondolatot, hogy Isten elvetette az ő népét, ezt a gondolatot a leghatározottabban cáfolja. Azt mondja, szó sincs erről. És két döntő érvet hoz. Az első érve azt mondja, hogy nem vetette el Isten az ő népét, hiszen én magam is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Hát ha az Isten elvetette az ő népét, akkor engem is elvetett. Az én személyem, mondja Pál apostol, a bizonysága annak, hogy az Isten nem vetette el az ő népét, vagyis nincsen olyan, hogy valaki testi leszármazás alapján automatikusan üdvözülne, de olyan sincsen, hogy valaki pusztán a testi leszármazása miatt automatikusan a kárhozat gyermeke. Nincsen ilyen, hogy az Isten elvetette Izraelt, tehát aki izraelita, az többé az Istenhez nem közeledhet, vele kapcsolatban nem kerülhet. Ilyen értelemben nincsen elvetése az Izraelnek. Pál apostol azt mondja, hogy ha ez történt volna, ha Izrael kiválasztásának a vége, ha a kiválasztottság véget érése azt jelenteni, hogy minden izraelitát elvetett az Isten, akkor ő magán sem lehetne részese az Isten kegyelmének, hiszen Pál apostol zsidó, Ábrahám magvából származik, Benyáminita, így fogalmaz máshol a Filippi beliekhez ért levélben, hogy zsidókból való zsidó, tehát tiszta zsidó. Hogyha ezt így kellene értenünk, hogy az Isten elvetette az ő népét, hogy aki izraelita, az nem lehet az üdvösség gyermeke, az nem lehet az Isten gyermeke, akkor ő sem lehetne az. Márpedig Pál apostol kezdetben elutasította Krisztust. Tehát Pál apostol nem úgy tartozik az apostolok közé, hogy amikor Krisztus itt élt ezen a földön, és elhívta az apostolokat, ő közöttük lett volna, ő nem szimpatizált Jézus életével, és nem szimpatizált Jézus követőivel sem. Halálra üldözte őket. És annak a bizonysága, hogy az Isten nem vetette el az izraelitákat úgy egy az egyben, annak Pál apostol a bizonysága, az ő személy a bizonysága. Ő üldözte a Krisztust, és üldözte a Krisztus követőit, és mégis az Isten lehajolt hozzá, és kegyelembe fogadta. Tehát nincsen ilyen, hogy valaki csak azért, mert izraelita, csak azért kárhozat alatt lenne. Nincsen ilyen, hogy az Isten származása miatt elutasítana valakit. Így mondja ezt máshol az apostolok cselekedete, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetben kedves számára az, aki őt féli. Az Isten nem személyválogató lény. Tehát Pál először is azzal érvel, hogy tagadja azt, hogy az Isten elvetette Izraelt, elvetette az ő népét. Az első érve az, hogy szó sincs erről, hiszen őt, miután elutasította először Krisztust, miután ő először ellenállt az isteni kegyelem hívásának, és rugódozott az ösztök ellen, azután szólította meg az Isten. Ha elvetette volna az ő népét, akkor ő sem lehetne kiválasztott és elhívott, akkor őt sem szólította volna meg az Isten. A második érve a következő. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert. Tehát Pál apostolnak a második érve, hogy az Isten előre ismert mindenkit, mindent és mindenkit, hogy így mondjam, nem érte csalódást az Istent Izrael történelme során. semmi váratlan dolog nem történt az Isten számára. Az engedetlenkedés, az ellenállás nem volt meglepő az Isten számára, nem érte váratlanul őt, ő előre szólt erről, előre kijelentette, hogy ha annyi volna is Izraelnek a száma, mint a tenger fövenye, csak a maradék fog megtartatni. Ő már Mózes által szólt arról a problémáról, hogy sokan vannak, testileg oda tartoznak, de a sokaságból csak kevesen tartoznak igazán az Istenhez. Az Isten nagyon jól meg tudta különböztetni mindvégig a történelem során a pusztán testi leszármazású izraelitákat a lelki izraelitáktól, azoktól, akik valóban az Isten gyermekei, akik valóban a hitnek leszármazottai, a hit gyermekei. Ezért az Isten számára nem történt semmi, ami meglepetést okozott volna, vagy ami csalódást jelentett volna az ő népével kapcsolatban. Ő előre ismerte az ő népét. És erre példaként, hogy ez nem csak most volt így, hanem mindvégig a történelme során, Izrael történelme során így volt, most egy újabb példát hoz, ez a példa pedig Illésnek a története, amelyet elolvashatunk Királyok első könyvében, a 17. fejezettől a 19. fejezetig, hogyha szeretnénk utána járni. Illés próféta a királyság idején ért, amikor Izraelben egy olyan uralkodó volt, aki az egyik legrosszabb uralkodó, egy szídonbeli királylányt vett feleségül, és a szídonbeli királylány hozta magával a Baál prófétákat, a Baál kultuszt és az Asera kultuszt, a szidoniak bávány kultuszait állami pénzen terjesztették ebben az időszakban Izraelben. A király asztaláról étkeztek ezek a proféták, a Baál kultusznak a papjai, miközben az Isten beszédét képviselő prófétákat halálra üldözték, úgy kellett elrejteni őket a király gyilkos haragja elől, és Illés teljesen magára maradottnak érezte magát. Valóban, amikor odáll Izrael elé, és azt mondja, hogy ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál kövessétek azt, válasszatok, akkor néma csend van. Senki nem szólal meg, és nem mondja azt, hogy az Úr az Isten. Ott van Izrael tömege, és nincsen köztük ember, aki azt mondaná, hogy nem a Baál, hanem az Úr az Isten. Illés méltán érezte magát egyedül. Látható módon, kézzelfogható módon teljesen egyedül érezte magát ekkor. Azonban mégis azt mondja az Isten, amikor Illés elcsüggedve, elkeseredve, hogy amikor már tűz szállt alá az égből, amikor a nép leborult, hogy az Úr az Isten, és elismeri, amikor 3,5 éves szárazság után annak bizonyságával, hogy nem a Baál adja az esőt, hanem a Teremtő Isten adja az esőt. Izrael Istene a Teremtő Isten, és fölött áll minden emberi kitalált istenségnek. Amikor jött az eső, tűz szállt alá az égből, jött az eső, és Illés megint csak azt tapasztalta, hogy semmi nem változik meg. Akháb királynak a felesége kiüzen, hogy ahogyan te tettél a Baál prófétákkal, akiket a tűz alászállása után megölt, Illés, Isten ítéleteként, úgy fogunk cselekedni veled. Akkor Illés elcsügged és elmenekül. És az Isten megszólítja, magához hívja, és Illés elkezd neki panaszkodni. Úgy, Uram, a te oltáraidat lerombolták, a te prófétáidat megölték, én egyedül maradtam meg. Az Isten egyszer csak azt mondja neki, hogy menj el, és elmondja a feladatot, hogy kit kenjen királyá Szíriában, aki majd ítéletet fog gyakorolni Izrael fölött, kit tegyen prófétává önmaga helyett, aki a szolgálatát folytatni fogja, és utána azt mondta, hogy én meghagyok 7000 embert. Meghagyok 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, és nem csókolták meg a Baált. Te nem láttad őket, és senki nem látta őket. Ez a 7000 ember, ez nem volt látványos Izraelben, de ott voltak. Voltak emberek, akik a legnagyobb hitehagyás idején is hűségesek maradtak az Istenhez, az élő teremtő Istenhez, akik kitartottak az Isten melletti hűségben, akkor is, amikor állami előírás volt a Baál kultusz, és az Isten ezeket az embereket számon tartotta. Nyilván tartotta őket, ismerte őket, és azt mondta, hogy ők az a maradék. Ők azok, akik tovább fogják vinni az én művemet. Ezt hozza fel tehát példaként, hogy Izrael történelmében mindig volt egy kettősség. Mindig volt a tömeg, amelybe tartoztak azok, akik testileg Izraelhez tartoztak, és a tömeg mellett volt mindig egy kicsiny maradék, amelyet azok alkottak, akik hűségesek voltak az Istenhez. Akik hűségesek voltak az Istenhez, ahogy megismerték őt, a Teremtő Istenhez, és a legnagyobb hitehagyás idején is megmaradtak az Isten követésében. Nem hajtottak térdet a Baálnak, nem fogadták el az idegen kultuszt. Azt mondja tehát, hogy volt maradék Illés korában, a történelme során mindvégig volt maradék, mindvégig voltak hűséges emberek, akik az Isten gyermekeiként éltek, akik az Isten tiszteletét fenntartották, és lehet, hogy nem voltak látványosak, lehet, hogy nem látszottak, és lehet, hogy nagyon kevesen voltak. Egy másik képben azt mondja Ézsaiás, hogy úgy maradtunk meg, mint kunyhó, mint kaiba az uborka földön. Ugyan kis egy szám magában. Hogyha az Isten magot nem hagyott volna, akkor teljesen kiirtották volna Izraelt. A hitehagyás idején úgy tűnt, hogy Izrael teljesen elesett, és senki nem maradt hűséges. Illés így élte meg. A próféta így élte meg, hogy egyedül maradt. Az Isten pedig azt mondta, hogy van maradék. És az apostol második érve az, hogy most is van maradék. Az Isten mindvégig ismerte az ő népét, és az ő népét soha nem vetette el. Mindig azok hullottak el, akik csak testileg tartoztak az ő népéhez. De lelkileg nem tartoztak oda soha. Soha sem ismerte őket az Isten személyesen, soha nem volt személyes közük az Istenhez, mert a hit nem született meg az életükben. Az Isten az elhívást nem a népnek, mint testi népnek adta, az Isten mindig azokat hívta, azok által valósította meg a terveit, akik elfogadták őt, akik befogadták az ő beszédét. Az Izraellel való szövetség kötés is így hangzott, ha hallgattok az én szavamra, akkor lesztek ti valamennyi nép között az enyém. Az Isten ígéretei mindig ehhez a feltételhez voltak, és vannak kötve. Így fogalmazta meg ezt egy igehirdető, Spurgeon, az Isten sohasem helyezi pecsétjét egy üres lapra. Az Isten sohasem helyezi a pecsétjét egy üres lapra. Az Isten ígéretére mindig akkor tarthattak számot, azok tarthattak számot, akik nem keményítették meg a szívüket, akik befogadták az Isten beszédét, akik megragadták hittel az Isten ígéreteit. Az Isten tehát jól ismerte az ő népét, mindig megkülönböztette a maradékot a tömegtől, és most is van maradék, amiképpen akkor volt Illés korában, most is van maradék, mondja Pál apostol, ez a maradék a kegyelemből való választás szerint van, és nem a cselekedetek alapján. Tehát az Isten soha nem azért választott ki embereket, mert a cselekedeteik alapján megérdemelték, hanem ugye az előző előadás alapján megfogalmazhatjuk, illetve két előadással ezelőtt volt Jákob és Ézsau története alapján megfogalmazhatjuk, hogy a cselekedetek annak gyümölcse, hogy az Isten az ő kegyelmében elkezd munkálkodni egy emberért, és amikor az az ember nem áll ellent ennek a munkának, ennek a gyümölcse a cselekedet, amely már látható és megragadható. A hűség, amely konkrét és kézzel fogható, az engedelmességben nyilatkozik meg, az a kegyelemből való kiválasztás és az Isten kegyelmes munkájának az eredménye. És nem azért van a kiválasztás, mert valaki hűséges volt, hanem annak eredményeképpen tudott hűséges lenni valaki, hogy az Isten látta a szívét. Emlékezzünk a 8. fejezet 28. versére. Az Isten előre ismerte, hogy kik azok, akik nem keményítik meg az ő szívüket, akik befogadják az ő szeretetét, az üdvösségükre. Tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ez az Isten kegyelmének az útja. Meg kell különböztetnünk egymástól a cselekedetekből való üdvösségszerzés gondolkozását és a kegyelemből való üdvösségszerzés, üdvösség útját. A kegyelmet, az üdvösséget csak a kegyelem útján nyerheti el egy ember. Ez minden korban, minden időben így volt. A maradék, akik ezt a kegyelmet hittel megragadták, és ezért rábízták magukat az Istenre. A következő kérdés, amit az apostol feltesz, hogy mi történt Krisztus eljövetele halála idején Izraellel, mi az, ami történt Izraelben? Micsoda tehát? Mi történt tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték. A többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, az Isten a kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Azt mondja Pál apostol, hogy mi történt? Az történt, hogy amit Izrael keres, azt Izrael nem találta meg. Ugye szeretnék visszautalni a 9. fejezet végéhez. Izrael kereste az igazságot, az igazság törvényéből, de úgy, mintha az cselekedetekből volna. Nem találta meg az igazságot. Nem jutott el az igazság törvényére. De voltak emberek, akik eljutottak az igazságra, mégpedig a hitből való igazságra, a kegyelemből való választás alapján. Akiket megérintett az Isten beszéde, megérintett Jézus Krisztus személye, akik nem keményítették meg a szívüket, hanem gyönyörködtek Krisztusban, mint megváltóban, és akik előtt ezért feltárult a megváltás munkája, és eljutottak a hitből való megigazulásra. Elnyerték az igazságot, amelyet annyira keresett Izrael. Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, mert cselekedetekből nem lehet eljutni az igazság törvényére. A választottak megnyerték, de mi történt a többiekkel? Ők pedig megkeményítettek. Először hadd maradjak még egy kicsit annál a gondolatnál, hogy a választottak megnyerték az igazságot. Beteljesedett, amit az Isten ígért, hogy új szövetséget köt Izrael házával. És nem a régi szövetség szerint köti meg ezt a szövetséget, ezt az új szövetséget, hanem egy új alapon köti meg a szövetséget. Ez az új alap pedig, hogy befogadják az Isten törvényét a szívükbe, és a kegyelmet elnyerik az Istentől. A bűnbocsánatot, a bűnökből való szabadulást elnyerik az Istentől. Jézus az utolsó vacsora alkalmával megkötötte az új szövetséget. Nem pogányokkal kötött szövetséget, hanem azokhoz a maradékhoz tartozó férfiakkal, azokkal a maradékhoz tartozó férfiakkal, akiket az élete során meg tudott szólítani, akik azt mondták, ugye Péter apostol, mikor föltette Jézus nekik a kérdést, hogy elmentek ti is? Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Hova mehetnénk te hozzád? Megszólította őket az Isten, megérintette őket az Isten Krisztus életén keresztül, ők válaszoltak a hívásra, és Krisztus új szövetséget kötött velük. És utána az apostolokon keresztül ezt az új szövetséget megkötötte mindazokkal, akik pünkösd napján a lélek kitöltésekor megtértek, több mint 3000 lélek egyetlen napon. És még utána sokan. Az Isten tehát megszólította, behívta az új szövetségbe azokat a zsidókat, akiknek a szívét fel tudta erre készíteni. Beteljesedett Zakariás proféciája, amelyet a 10. fejezetben, Zakariás könyve 10. fejezetében, a 4.-5. versben olvasunk, hogy közülük fog támadni majd a szegletkő, ez volt Jézus Krisztus, de közülük fog származni majd a szeg és a vezető is. A szeg, amire terhet akasztanak, és azok a vezetők, akik tovább viszik az Isten művét. Az evangélium munkája, a Krisztusról szóló evangélium a történelemben zsidó embereken keresztül jutott el hozzánk, a pogányokhoz. Azokon keresztül, akik a maradékhoz tartoztak, akik befogadták az Isten munkáját. A többiekkel pedig az történt, amit így mondott Jézusról János evangéliuma, hogy az ő tulajdonába jött. János evangélium így fordítja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ha görög szöveget szó szerint szeretnénk visszaadni, akkor inkább így lehetne lefordítani, hogy az ő tulajdonába jött. És az ő tulajdona utasította őt el. A többiekről azt olvassuk, hogy ők pedig megkeményítettek. És két ószövetségi igét idéz ezután az apostol a 8. versben Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 6. fejezetéből, és a 9. 10. versben pedig a 69. Zsoltárból. Mind a kettőnél szeretnék egy kicsit megállni. Pál apostol ezzel egy lelki törvényszerűségre mutatott rá, arra a törvényszerűségre, hogy amikor valakit megérint az Isten igazsága, amikor valakit megszólít az Isten, de nem válaszol, nem követi, ellene áll, akkor az ellenállásból megkeményedés következik. Jézus Krisztus is idézte Ézsaiás könyve szavait, hogy az Isten kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak minden mai napig. Becsukták füleiket, behunyták szemeiket, hogy ne lássanak, ne halljanak, és meg ne térjenek. Jézus erre akkor utalt, amikor föltették neki a kérdést, hogy miért beszélsz példázatokban. Erre válaszként mondta el. Azt mondhatnánk, Jézus azt mondta ezzel, hogy én nem beszélhetek nyíltan nekik, nem mondhatom el nyíltan az Isten üzenetét, mert akkor megölnének. Mert akkor megkeményítenék magukat még jobban. Ezért kénytelen vagyok példázatokban szólni hozzájuk, mert elvesztették a képességüket, hogy halljanak, hogy lássanak, mert a korábban kapott világosságot nem becsülték meg, hanem becsukták a szemüket, becsukták a fülüket. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen vakabb ember annál, mint aki azt mondja, hogy én látok, és közben mégsem lát. Aki azt hiszi magáról, hogy ő lát, miközben kiderül, hogy teljes öncsalásban van. Ez történt, amikor egy ember lehetőséget kap, világosságot kap, és nem jól él ezzel a lehetőséggel, akkor az Isten tiszteletben tartja a választását. Ugyanezt mondta el az apostol a Római Levél első fejezetében, hogyha visszatudunk rá emlékezni, a 21. versben és azt követő versekben. Azt mondta, hogy az emberek az Istent megismerhették, de nem úgy tisztelték őt, mint Isten, sem hálát nem adtak neki, és ennek az lett a következménye, hogy az ő balgatag szívük megsötétedett, és az Isten átadta őket a saját szívük útjainak, kívánságainak. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását. Amikor egy ember elutasítja a világosságot, akkor az Isten visszavonul. Visszább vonul, mert nem kívánja rákényszeríteni magát az emberre. Mert a kikényszerített engedelmesség az nem ér semmit az Isten szín előtt. Ennek viszont az a következménye ezen a földön, hogy ahonnan az Isten kivonul, oda egy másik hatalom bevonul. Ez a másik hatalom pedig Sátán, az Isten ellen lázadó angyalfejedelem, és annak a démonai. Ez az, amire utal az ige, hogy a kábultság lelkét adta nekik az Isten. Amikor az Isten visszavonul egy helyről, akkor az a hely, az nem marad üresen. Ott az Isten ellen küzdő angyalfejedelem elfoglalja azt a területet. És ezért Sátán befolyása alá kerül az ember élete, aki megvakítja az embert. Ahogy Jézus fogalmaz, az ige fogalmazott, hogy aki sötétségben jár, annak megvakulnak a szemei. János apostol mondja levelében. Erről a törvényszerűségről több helyen is szól a Biblia. Az egyik hely, amit szeretnék felidézni, Lukács evangélium a 11. fejezete, a Római Levél 8. fejezete kapcsán már utaltam erre, amikor a lélek munkájáról volt szó, hogy annak, hogy a lélek lakozást vegyen egy embernek, emberben, az a feltétele, hogy amikor a lélek késztetése jön, amikor a lélek szól egy emberhez, akkor készséges választ adjon az ember. Ha nem válaszol készséggel, akkor az történik, amit Lukács evangélium a 11. fejezet elmond, hogy megszabadíthatja ugyanaz erősebb fegyveres a házat az erős fegyveres uralmától, de hogyha nem marad ott, ha kijön a házból, akkor az erős fegyveres vissza fog költözni. A tisztátalan lélek, amikor kimegy az emberből, akkor víz nélkül való helyeken jár, nem talál nyugalmat, és egy idő után megpróbál visszaköltözni. És ekkor, hogyha üres házzal találkozik, felékesített, kitisztított üres házzal, de üres házzal találkozik, akkor heted magával költözik vissza. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt, mint a megtisztulás előtt volt. Ez egy lelki törvényszerűség tehát. Ha valaki kap lehetőséget, ha valakit érinti a lelki ismeretében az Isten beszéde, de megkeményíti a szívét az Istennel szemben, akkor nem kerülheti ki azt, hogy ennek a gyümölcsét megízlelje. A választásának a következményét megízlelje. Nem történik más, mint hogy amit vet az ember, azt aratja. Ha elveti az Isten munkáját, ha elutasítja az Isten munkáját, tehát vet a saját kívánságainak, akkor annak a megerősödését fogja aratni. Akkor az Isten lelke visszavonul, és a helyét a csaló lélek, az önámításnak a lelke, a félrevezetésnek a lelke foglalja el. Egy másik példát is hadd idézzek fel, ha valaki szeretné ezt a törvényszerűséget még egy kicsit jobban szemlélni. Saul történetét olvassa el a Bibliából, Sámuel első könyvében találhatja meg. Saul története, Saul Izrael első királyának a története erről a szomorú törvényszerűségről tesz bizonyságot. Nem reménytelen, ahogyan indul Saul. Meg tudja alázni magát, és az Isten lelkének a befolyása alá kerül. Azonban nem képes bűnbánatra jutni egy ponttól, és ezért az Isten lelke elhagyja, és gonosz lélek kezdi őt gyötörni. Ami annak a következménye, hogy az Isten visszavonul, és megengedi Sátánnak, hogy elfoglalja a területet. Erre utal tehát az Ézsaiási idézet, a kábultság lelke, a tisztán látásnak az elveszítése, a kábultság lelke, a gondolkozás megsötétedése történt az elutasítás következtében. Nehezebben hallja meg az ember, nehezebben hallották meg ezután az Isten hívását, akik megkeményítették a szívüket. A 9. vers, az pedig a 69. Zsoltárból idézett, Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá, sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Először arról hadd szóljak, hogy az idézet a 69. Zsoltárból, abból a Zsoltárból való, amelyik a messiásnak a lelki gyötrelmeiről, küzdelmeiről szól. Tehát ez a Zsoltár, ez kifejezetten Jézus Krisztus kereszthaláláról, ennek a körülményeiről, lelki körülményeiről szól. Ez a Zsoltár mondja el azt, hogy Jézus mibe halt bele. A gyalázat törte meg szívemet, mondja a zsoltáros. És ez a Zsoltár, amelyik beszél arról, hogy elutasítják, összetörik, ellene támadnak az Isten követének, ez a Zsoltár beszél arról is, hogy ennek következtében legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá, azaz csapdává, és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Megint itt van a megsötétedés képe. Itt van a szolgasságnak a képe, a hátukat görbítsd meg mindenkorra. Az Istentől való függetlenülés eredményeképpen szolgaságba kerültek, és végül elvesztették az önállóságukat is. És ez a kép, hogy az ő asztaluk legyen törré, hálóvá és botránkozássá, ez pedig így fogalmaznak, így fogalmazták meg, ez pedig azt jelenti, hogy a hétköznapi áldások is átokká válnak ekkor az ember életében. És valóban érdekes ezt megfigyelni, hogy az áldás és az átok az sokszor nem olyan nagyon magától értetődő az ember életében. Amit az ember áldásnak gondol, nagyon könnyen átokká fordul vissza, hogyha az Istentől függetlenülve nem az Istent keresi, hanem azokat a javakat, amiket az Isten ad az embernek. És azok az átkok, amelyeket az Isten kimond, áldássá fordulnak vissza azok életében, akik megalázzák magukat az Isten előtt, akik meghajtják magukat az Isten előtt, és elfogadják a fenyítéket az Istentől. Mondok egy néhány nagyon gyakorlati példát, hogy megértsük ezt a gondolatot. Az Isten megátkozta a földet az ember bűne miatt, és azt mondta, hogy tövist és bogánskórót terem ezután, és az ember az ő orcájának verítékével keresi a kenyerét. Azt mondta, hogy az asszony fájdalommal fog szülni. Azt mondta, hogy epekedni fog a férje után, a férje pedig uralkodni fog fölötte. Ezek önmagukban átkok és a bűn következményei. De hadd kérdezzem meg, hogy milyen jelleművé válik az az ember, aki nehéz munkával, de szorgalmas munkával, az orca verítékével keresi a kenyerét, aki kitartó a gyomlálásban, aki megfogja a munka végét és nem ereszti el könnyen. És milyen jelleművé válik az az ember, aki állandóan zúgolódik amiatt, hogy miért kell nekünk nehéz munkával fenntartanunk magunkat? Ugye költői a kérdés. Különbséget tudunk tenni a két jellem között. Ha egy ember megalázza magát, és elfogadja, hogy igen, a bűn következtében nehézzé vált a munka, de nem zúgolódom az Isten ellen, hanem hűségesen végzem, akkor ez a javára fog szolgálni. Akkor ugyan átok, mégis az átok áldásra fordul vissza. És ugyanezt el lehet mondani a gyermekszülésről, mit becsül meg jobban az ember? Azt, amiért szenvedett, vagy azt, ami könnyen jött? Költői a kérdés megint. Ugyanezt el lehet mondani a házasságról, nem két egyenlő akarat oltja ki egymást folyamatosan perpatvarkodva, hanem a férj vezető szerepet, felelősséget hordozó szerepet tölthet be, ha megalázza magát. És a feleség betöltheti a maga szerepét, ha elfogadja, és nem akar mindenáron uralkodni. Vegyünk egy másik példát, az anyagi javak, az anyagi gazdagságnak a kérdését. Nem hinném, hogy olyan nagyon sokan vannak, akik azt mondják köztünk, hogy mi nem akarunk pénzt. De nem kell azt hiszem sokat érvelnem, hogy a jólét nem csak áldás. Tönkre tudja tenni az embert. Erkölcsileg, gondolkozásában, szemléletmódjában, életmódjában tönkre tudja tenni az embert. Elmondhatjuk tehát azt, egy általános összegzésként ennek a szakasznak az alapján, hogy emberek számára, hogyha az Isten előtt megalázza magát az ember, és bizalommal követőjévé válik az ő beszédének, akkor az átkok áldássá fordulnak vissza, és az áldások valódi áldást jelenthetnek. Azonban azoknak az embereknek az életében, akik nem követik az Isten szavát, akik nem alázzák meg magukat az Isten előtt, és nem rendeltetésszerűen élnek az ajándékokkal, azok számára nem csak az átkok válnak átokká, hanem az áldások is átokra fordulnak vissza, és a kárukra szolgálnak. nem a javukat szolgálják, hanem a tönkre menetelükhöz járul hozzá. A gazdagsággal kapcsolatban egy ószövetségi igét hadd idézzek fel. Azt mondja az Ószövetség Szodomáról, eledelbősége, gondtalan nyugalom, ez volt a vétke a te öcsédnek, Szodomának. De a szegénynek és a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Eledelbősége, gondtalan nyugalom, de büszkeség és a szegények kezét nem fogta meg. Ez volt az oka Szodoma pusztulásának. Azt mondhatnánk tehát, hogy nem történt más, mint hogy teljesedett az a törvényszerűség, amelyet az Isten már előre kijelentett az igéjében, amely minden emberi életben és minden társadalomban működő törvényszerűség, hogy az áldások csak úgy szolgálnak javunkra, hogyha az Isten akaratával összhangban élünk velük, és egyébként átokra fordulnak, és amikor egy ember lehetőséget kap, hogy megismerje, hogy mi a jó, amikor egy embert megérint az igazság, és világosságot kap, de ellenáll, akkor nem marad ugyanabban a helyzetben. Az ellenállásnak következményeként megkeményedik. Az ellenállás következményeképpen elveszíti, csökken a képessége, hogy meghallja, megértse az igazságot, és döntsön az igazság mellett. És végül el tud odáig jutni egy ember, hogy teljesen elveszíti ezt a képességet. Nem az Isten zárja be a kaput, nem az Isten dönt úgy önkényesen, hogy már pedig nem lehet az emberi az üdvösség, hanem az ember elveszíti a változáshoz való képességet, a rugalmasságát, elveszíti a képességét, hogy megkülönböztesse egymástól az igazat és a hamisat. Félelmetes következmény. De tegyük fel a következő kérdést, amit az apostol ezután tesz fel a 11. versben, hogy mindezzel mi volt az Istennek a célja. Azt már látjuk, hogy mi volt az oka annak, ami történt, mi történt egyáltalán, mi vezetett el ide, de mi a célja, mi az értelme ennek az elesésnek, ennek a megkeményedésnek, ami bekövetkezett. Mondhatnám így is, hogy a most következő hosszú szakaszban azt fogjuk szemlélni, hogy az Isten hogyan fordít mindent a műve javára. Hogyan használja fel még a negatív, önmagában negatív dolgokat is a jóra. Azt mondja a 11. verstől, és most nem olvasnám végig az egész szakaszt, a 11-től a 15. verseket olvasom először. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak meg, hogy elessenek? Tehát az ő megbotlásuknak, hogy Krisztusban megbotlottak, ugye Krisztus volt a kő, az előző alkalom szólt erről, hogy Krisztusban, a próbakőben megbotlottak, ezzel az volt az Isten célja, hogy ők elessenek, és nyilvánvalóvá váljon, hogy ők nem az Isten gyermekei? Csak ennyi lenne az Istennek a célja, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye? Azt mondja, szó sincs erről, távol legyen. Hanem az ő elesésük folytán lett az üdvösség a pogányoké, azért, hogy ők pedig felingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, hogyha felingerelhetnék az én atyám fiai közül, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból? Azt mondja Pál apostol, hogy nem az volt az Isten célja, hogy ők megbotoljanak, elessenek, és aztán ez nyilvánvalóvá legyen. Először is az Isten nem azért küldte Jézust, mert azt akarta, hogy benne megbotoljanak. Ő kijelentette, hogy ez fog történni. Mert a Krisztushoz való viszony eldönti, hogy ki fog megbotlani, és kinek lesz a hit alapjává az a kőszikla. De ha már egyszer megbotlottak, akkor az Isten ezt felhasználja arra, hogy az ő elesésük nyomán az üdvösséget eljuttassa a pogányokhoz. Itt az előző alkalommal már szóltam erről a jelenségről, hogyha emlékezetem nem csal. Arról ugyanis, amit apostolok cselekedete 13. fejezetében olvasunk, itt utal is a lábjegyzetben a szöveg rá, hogy az apostolok azért mentek a pogányok közé az evangéliumot hirdetni, mert a zsidók elutasították őket és üldözték őket. Az apostoloknak Jézus azt hagyta meg, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és lesztek ti nékem tanúim Jeruzsálemtől fogva, Jeruzsálemből kiindulva a végig, a végső határokig. Az apostoloknak először Izrael házához szólt a küldetésük, 3,5 éven keresztül Krisztus halála után még Jeruzsálemben és a környékén kellett az igét hirdetni. Nem volt pogány misszió ebben az időben. Ott voltak, és Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot. Igen ám, csak hogy elkezdték őket üldözni. István vértanú halálával elindult egy üldözési hullám, és az apostolok kénytelenek voltak elmenni Jeruzsálemből. Hogyha szerettek volna életben maradni, akkor nem volt más választásuk, el kellett menni máshova. És ha már mentek máshova, magukkal vitték a Krisztust, mert hogy ők Krisztus követői voltak. És az emberek megismerték, hogy Krisztus gyermekei, hogy Krisztus követői. Keresztény egyenlő Krisztus követő. Így indult el a pogány misszió. Kényszerből. Azért indult el, mert a zsidó közösségek, ahelyett, hogy elfogadták volna a kegyelem hívását, és felismerték volna a messiást az ige hirdetésén keresztül, amit az apostolok végeztek, ahelyett megkeményítették a szívüket. És ez a jelenség, ez nem csak Jeruzsálemben történt, hanem ha Pál apostol munkáját megfigyeljük, az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az apostol minden egyes helyen, ahol voltak zsidók, először hozzájuk ment. Tehát bárhova ment el. Filippiben nem volt zsinagóga. Ott a folyóparton gyűltek össze szombatonként. De voltak, akik már összegyűltek szombatonként. Oda ment hozzájuk. És körükben kezdte el hirdetni az igét, és közülük voltak, akik hallgattak az igére. És mindenhol ezt tette, Rómában is ezt tette. Először a zsidókhoz fordult, mert először az evangélium üzenete nekik kellett, hogy megszólaljon, mert őket hívta az Isten először. De minden helyen megismétlődött a jelenség. Többen vagy kevesebben hallgattak az evangéliumra, de voltak olyan emberek, akik nem hallgattak, és amikor azt látták, hogy nem tudják elhallgattatni az apostolokat, akkor elkezdték üldözni. Hogy ebben mekkora aktivitást tanúsítottak, ez különböző volt. Béreában azért kezdték el üldözni az apostolokat, mert az előző helyről, ha jól emlékszem, talán Tesszalonikából, utánuk mentek a feldühödött zsidók, és ott is perpatvart váltottak ki, nem csak a saját városukban. Az apostolok cselekedete 13. fejezet pedig azt jegyezte fel, hogy amikor ezzel a jelenséggel találkoztak az apostolok, akkor a következőt mondták a zsidóknak. Szükséges volt, hogy először nektek hirdetessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig, amikor ezeket hallották, örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és most figyeljünk, és akik csak az örök életre választottak, hittek. Tehát a pogányság sem egy homogén csoport volt, akik egy az egyben hittek, hanem a pogányok közül nagyon sokan örömmel ragadták meg az evangéliumot, és ők hitre jutottak. Tehát azt mondja az apostol, hogy nem azért történt mindez, hogy ők pusztán elessenek, hanem azért történt, hogy amikor ők elestek, akkor ezáltal az evangélium eljusson a pogányokhoz. De figyeljünk meg, hogy itt sem ér véget a gondolat, hanem azt mondja, hogy ők pedig feringereltessenek, tudnilik, hogy a zsidók pedig feringereltessenek. Hogy amikor a zsidók azt látják, ami önmagában egy farizeus számára botránkozás volt, és olyan szintig volt botránykő ez a zsidó gondolkozásban, hogy amikor Pál apostol Jeruzsálemben egy önmagáért védő beszédet mond, amikor meg akarják ölni, mert azt hiszik, hogy egy görögöt vitt be a templomba, amikor Pál apostol beszél a saját megtéréséről és beszél Krisztusról, egészen nyugodtan hallgatják őt, addig a pontig még nyilvánvalóvá nem teszi, hogy az Isten kegyelme a pogányoké is. Abban a pillanatban, mikor kimondja ezt a gondolatot, hogy az Isten a pogányok közé küldi az evangéliummal őt, vagyis hogy nem csak a zsidók kiváltsága az evangélium és az evangélium áldása, hanem az Isten a pogányoknak is adja ezt az áldást, hát akkor kitör a libillió. Akkor elkezdenek kiáltani, hogy töröld el, nem méltó, hogy éljen. Mert ez botrányos gondolat volt. De az Isten ezzel, hogy őket felingerli, arra szeretné ösztönözni őket, hogy vegyék elő az Ószövetséget, és figyeljenek fel azokra az igékre, amelyeket az apostol itt idézett már, hogy a pogányokhoz küldettem, hogy hívom a nem én népemet én népemnek, a nem szeretettet szeretetnek, és ezen elgondolkozva ismerjék fel a messiást, és fogadják el némelyek. Az apostol nagyon reális. Azt tudja, hogy ez első megközelítésben minden igazi zsidó számára ez botránkozás. Ez egy felingerlés. Ez egy kutatásra ösztönzés lehet. A lehetősége benne van. Akik elkezdenek kutatni, azok csak a töredék lesz. És akik eljutnak oda, hogy felismerjék a messiást, hogy beteljesedtek a jövendülések, azok valószínűleg a töredéknek a töredéke lesznek. Azt mondja az apostol, de hát én azért, ha engem a pogányok apostolának hívnak, különben az Isten azt mondta Pálnak, hogy leszel nekem tanúm, nem csak a pogányok előtt, a saját népe előtt is. De azt mondja, hogy én ezt, amikor a pogányoknak hirdetem az evangéliumot, akkor is betöltöm a küldetésemet a zsidókhoz, mert így felingerlem őket, kutatásra ösztönzöm őket, de nagyon reális azt mondja, és megtarthatnék közülük némelyeket. Megtarthatnék közülük némelyeket. Tudja az apostol, hogy az az út, amin elindultak emberek, az az út, az nagyon sok embernél már nem megváltoztatható. A főpapok, aki Jézust halálra ítélte, valószínűleg már nem tartozott azok közé, akik valamikor fölismerhetik és megváltoztatják a döntésüket. Megváltoztatja a döntését. Nyilván többen voltak, akik akkora világosságot nyertek, amivel szemben úgy keményítették meg magukat, hogy már nem képesek változtatni. De voltak sokan, akik még képesek voltak. Akiknek szükségük volt erre a felingerlésre, szükségük volt erre a meghökkentésre, hogy vigyázat, az Isten a kegyelmével most a pogányokhoz fordul, mert ti magatokat nem ítélitek az üdvösségre méltóknak. Tehát az Isten kezében eszköz a zsidók ellenállása, annak az eszköze, hogy a pogányoké legyen az evangélium. És ugyanez eszköz a zsidók javára, annak az eszköze, hogy felrázza őket, felingerelje őket, felkeltse a féltékenységüket és kutatásra ösztönözze őket, és így megint legyenek némelyek, akik elfogadják az evangéliumot. A folytatásban az apostol, illetve bocsánat, még annyit hadd emeljek ki, hogy azt mondja, hogy az igazi áldás az, amikor egy zsidó elfogadja az evangéliumot. Mert ha már abból áldás jött, abból megbékélés jött a világnak, hogy ők elutasították. Micsoda áldás származik akkor, amikor egy ember, aki nagyon sok világosságot nyert az Istentől, akit az Isten igéje fényében neveltek, az az ember megérti a megváltást, megérti a megváltás összefüggéseit. Az még nagyobb áldású tud szolgálni utána, hiszen ő rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyekkel megsokszorozhatja az áldást. Előnyben van, hogy így mondjam, a pogányokkal szemben, mert ismeretei vannak az igéből. És valóban, amikor emberek ismerik az igét, csak a kulcsot nem találták meg. Amikor megtalálják a kulcsot, amikor megtalálják a rendező elvet, akkor hihetetlen nagy áldásul szolgál a korábban megszerzett ismeret. Pál apostol azért lehetett az Istennek egy hatalmas nagy eszköze, mert ő a korábbi életében nem voltak dolgok, amiket rosszul ismert, de hatalmas ismeretre tett szert. Nagyon nagy ismerete volt a megtérése előtt, az igéből. Komoly tanulmányokat folytatott. És amikor megalázta magát és a helyére került, akkor mindaz a korábbi ismeret az evangélium javára vált. Egy jól képzett ember lett az evangélium követője. Egy szolgálatra alkalmas ember lett az evangélium követőjévé, és mivel Pál igazán megalázta magát, mivel Pál tényleg megértette, hogy egyedül kegyelemből lehet üdvözülni, a legnagyobb hatású evangélium hirdetővé vált. Egymagában többet végzett el, mint a többi apostol együtt. Nagyobb munkát végzett. Mert együtt volt a kiképzés, az ismeret és a lelki alkalmasság az életében. Micsoda áldás a világ számára, hogyha az Isten ismeretével megajándékozott emberek életében megszületik az igazi ismeret, és kulcsot kapnak a meglevő ismereteikhez, és mindazt javára fordítják a népeknek. Amikor szolgálnak azzal a többlet ismerettel, amellyel rendelkeznek, mindazoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. A következő szakaszban a 16. verstől a 22. versig, vagy mondhatnám így is, hogy 24. versig, ez most részletkérdés, Pál apostol a másik oldalhoz szólva szeretne egy óvást megfogalmazni. Tudnék, amikor emberek azzal találkoznak, hogy a zsidók megkeményítették magukat, hogy ellenálltak, akkor nagyon sok pogány büszkévé vált a zsidókkal szemben. És mondjuk ez a lelkület, ez a magatartás, a megvetés és elutasítás, a faji előítélet, ez sajnos mind a mai napig megvan. Az ilyen leegyszerűsítő és önmagában nem igaz dolgok, hogy megölték Krisztust. Ugye zsidókat megölték Krisztust, őket terheli Krisztus megölésének a vágya. Ez az evangéliumnak a teljes félreértéséről tanúskodik. Nem tudok mást mondani. Itt Pál apostol szeretné megóvni ettől a helytelen lelkülettől a pogány keresztényeket, akik Rómában vannak, és szeretné világossá tenni számukra azt, hogy ne vessék meg a zsidókat, ne kevékedjenek a zsidókkal szemben, azt mondván, hogy ti visszaéltetek az Istentől kapott kiváltságotokkal, ti elutasítottátok az evangéliumot, megérdemlitek a sorsotokat. Ezt mondja itt. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. És ha némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedj az ágak ellenében, ha pedig kevékedsz, nem te hordod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Igen. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodj, hanem félj. Mert hogyha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem fog kedvezni. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben. Különben te is kivágatsz. Sőt, ők is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha a természet szerint való vadolajfából te kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd fába, olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ők a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Tehát azt mondja az apostol, hogy vigyázat. Hogyha a zsenge, amit bemutatnak az Isten előtt szent, akkor az abból készült tészta is szent lesz. Akkor a tészta is szent. Hogyha a gyökér szent, akkor az ágak is szentek. Vigyázat, nehogy a megkeményedésből, azért mert voltak, akik ellenálltak, elvessük mindazt, amit az Isten eddig munkált a történelemben. Vannak emberek, akik nem akarnak tudomást venni az Isten munkájáról az új szövetség előtt. Akik úgy gondolják, hogy egyszer csak úgy lett az új szövetség. Nem. Az Istennél nincs törés. Az Istennél Az első törés, hogy így mondjam, az volt, amikor az ember eltért az ő akaratától, és a bűn bejött a földre. Innentől kezdve az Isten elkezdett munkálkodni, és ez a munka végigmegy a történelmen, függetlenül attól, hogy van egy elhívott nép már, vagy nincsen még egy elhívott nép, az Istennek voltak gyermekei, akik képviselték őt. Amikor a sétiták ágán, ahol az Isten ismeret fennmaradt, a báványimádás kezdett elhatalmasodni. Amikor először a sétiták hűtlenekké váltak, és összeelegyedtek, összeházasodtak az Isten nem követő emberekkel, akkor eljött az özönvíz. Az özönvízzel, mint egy újra plántálta az Isten az emberiséget. Noé igaz, Istenfélő, az Istennel hűségesen járó ember volt. Elindult újra az emberi történelem, és elindult a hűségesek ága Noé leszármazottai között. Azonban, amikor ez az ág kezdte elveszíteni az Isten ismeretet, amikor kezdett a báványimádás teljesen eluralkodni, akkor az Isten elhívta Ábrahámot, kihozta a rokonságából, hogy nehogy a báványimádás rabjává váljon ő is, megismertette magát vele, hordozta őt, előkészítette a leszármazottait, hogy mint néppel szövetséget kössön, és legyen egy nép, amely az Isten nevét képviseli, hordozza. Ez a nép, ez hordozta, de mindig csak a maradékon keresztül tudta hordozni. Egészében nem hordozta soha, teljes egészében. Ha volt olyan uralkodó, például Salamon, aki mint uralkodó Dávid és Salamon hűséges volt, akkor a nép egészen jobban tükrözte mindazokat az áldásokat, amiket Isten adni akart. Amikor nem, akkor a nép nagy része elhajlott, és az Isten megmutatta, hogy milyen átok származik abból, ha valaki hűtlen, de a maradék még mindig volt hűséges. Ez a maradék, ez végigment, és amikor eljött Jézus, akkor ez a maradék készen állt az ő fogadására. Voltak a templomban nem csak olyan papok, akik fölemelték Krisztust, bemutatták és letették, aztán jött a következő gyermek, és azt is bemutatták, nem volt olyan, aki azért jött oda a templomba, mert az Isten kijelentette neki, hogy az a csecsemő, az a messiás, akit az Isten megígért. És ez a maradék megy tovább a történelemben. Nem most kezdődik el az Isten műve. Az Isten elkezdte a megváltás munkáját Ádámnál, és folytatja a megváltás munkáját Jézus második eljöveteléig. Töretlen, végigmegy a történelmen, csak egy döntő változás történt. Az Ószövetséget Isten egy néppel kötötte meg, és ennek a szövetségnek két rétege volt vitathatatlanul. Volt egy olyan rétege, amelybe a testi leszármazás alapján tartozott valaki. De a lehetőség a személyes megtérésre és odafordulásra mindig ott volt. Most viszont az Isten egy új szövetséget köt, más alapokra teszi a szövetséget. Eddig azon az alapon volt a szövetség, hogy egy hívő ember leszármazottaival szövetséget kötött, hogy ők képviseljék. Most viszont a megtérés az alapja a szövetségkötésnek. Az Istennel való személyes szeretet közösség az alapja a szövetségkötésnek. Ez az új szövetségnek a lényege. Az Isten törvénye a szívbe kerül, és bocsánatot nyer az ember, és így megismeri személyes tapasztalattal az Istent. Arról a kegyelemről, ahogyan megbocsátott neki. Tehát nem lehet úgy gondolkozni, hogy nincs gyökér. Hogy ez az egész most jött létre. És nem akarunk tudni az előzményekről. Ha valaki csak az új szövetséget akarja ismerni, akkor nem fogja megérteni. Mert az Ószövetség nélkül nem érthető az új szövetség. Az Ószövetség pedig nem érthető az új szövetség nélkül. Még a Biblia szintjén is így van ez. Ezért mondja azt, hogy a gyökér szent, akkor az ágak is azok. És hoz egy képet, amit nem annyira a kertészetben gondoljunk végig a kertészet alapján, mert ott nem szoktak ilyet csinálni, tudtam már, hogy szelíd olajfába vadolajfát oltanak bele. Hanem általában fordítva szoktak nemesíteni. De a képet érthetjük. A kép az arról szól, hogy van egy nemes olajfa, amelyből bizonyos ágakat ki kellett törni, azért kellett kitörni, mert nem teremtek gyümölcsöt. és ezeknek a kitört ágaknak a helyére beoltottak más olajfából, amit vadolajfának tekinthetünk a nemes olajfához viszonyítva, beoltattak a pogányok közül. Nem arról van szó, hogy kivágták a nemes olajfát. A megváltás munkája töretlen a történelem során. Az Isten népéhez tartoztak a történelem során a hívő emberek, és az Isten látható munkája és a hívő emberek az nem egy az egyben felelt meg. Többen vannak a meghívottak, mint ahányan a választottak. Többen vannak azok, akik meghívást kaptak. Látható tömegen belül volt az Isten népe, az Isten lelki Izraelre. A látható ágakból a gyümölcstelenek közül eltávolított az Isten, és beoltotta helyére más fáról ágakat. Vigyázat! Ne gondolkodjon úgy az ember, hogy én értem törettek ki. Azért törettek ki, hogy én nekem legyen helyem. Ki törettetnek, hogy én oltassam be? Azt mondja, nem. Hitetlenség miatt törettek ki. Te hit által oltattál be, és vigyázz, mert csak a hit alapján állhatsz. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha valaki bármikor letér a kegyelemből való üdvösség útjáról, és helyette a cselekedeteire, akár csak a hitére lesz büszke, akkor az Isten ugyanúgy ki fogja vágni, ahogyan kivágta azokat az izraelitákat, akik cselekedetből keresték az üdvösséget, és nem a hit alapján, nem az Istennel való szeretett közösség alapján. A kép tehát nagyon világos és érthető. Pál apostol arra szeretné inteni az embert, hogy senki ne fuvalkodjon fel a másikkal szemben. Ne gondoljon magáról sokat, többet. Ne büszkélkedjen azzal, hogy engem az Isten elhívott, kiválasztott és beoltott az ő munkájába, mert akiket ki kellett vágni, azokat a hitetlenség miatt kellett kivágni, akik beoltattak, azok csak a hit alapján oltattak be, és az Isten kemény azokkal szemben, akik makacsul ellenállnak a hitnek, és kegyelmes az ő jóságát mutatja azoknak, akik hittel megragadják az ő kegyelméről szóló ígéreteket. De ebből az következik az ember számára, hogy az alázata növekedjen, és az Isten félelme növekedjen. Ahogy máshol fogalmaz az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkálja az ember az üdvösségét. Féljen attól, hogy önállósodik, függetlenedik az Istentől, féljen attól, hogy büszkévé és magabiztossá válik. Féljen az emberi függetlenüléstől és büszkeségtől, mert csak az Isten kegyelme alapján van üdvösség, csak az Istennel való közösség alapján lehet üdvösségre jutni. És a képből az is következik, hogyha azok, akik nem a természet szerinti olajfához tartoznak, hanem a vadolajfához tartoznak természet szerint, ha azok beoltathatnak, mondhatnám így egy másik képpel, ha nem lökte ki a szervezetőket, hogy a transzplantációnak a képét lehetne ide idézni egy mostani világunkból. Általában olyan donort keresnek, aki ha lehet rokon. Létezik olyan, hogy nem rokoné, nem löködik ki. Akkor mennyivel inkább lehet valószínűsíteni azt, hogy aki rokon, annak a sejtjei, szövetei nem löködnek ki. Hogy nem kezd ellenreakcióba a szervezet. Ugyanez a képez. Hogyha természet ellenére a pogányok beoltathattak az Isten művébe, akkor azok, akik most per pillanat kivágattak, akiktől elvétetett az Isten országa a hitetlenség miatt, ha azok nem maradnak meg a hitetlenségben, mennyivel könnyebb visszaoltani őket? Mondom, ne a természeti képből induljunk ki, mert ha levágtak egy száraz ágat, hát az élővé nem fog válni. Olyan, hogy szelíd fába vadoncot beoltsanak, az sem egy gyakori jelenség. De az Isten képes ezt megtenni. És azt hiszem, hogy érthető, hogy mire hozza fel ezt példaként. Az ember fogadja el, hogy ő bekapcsolódik a megváltás művébe. Másnak a munkájába áll be, ahogy Jézus fogalmazott. Amit arattok, nem ti vetettetek, mondja ez más nézőpontból, de ugyanez a gondolat. És működjön együtt és gondolja végig, hogy mit köszönhet annak, hogy a zsidó népet az Isten óvta, ápolta, hogy voltak köztük hűségesek, akik megőrizték az Isten beszédét. Gondolja el, hogy lenne ma Isten ismeret, hogyha ők nem őrizték volna, és nem küzdöttek volna, és nem küzdöttek volna létfenntartásért. Legyen hálás az Istennek, és legyen hálás azoknak a hűséges embereknek, az Istenfélő hitbeli elődöknek, akik lehetővé tették, hogy ma az evangélium eljusson hozzánk, az emberhez. Világos tehát, hogy a hitetlenség kizárja az embert az Isten munkájából, de ha az ember nem marad meg a hitetlenségben, akkor egyénenként az Isten visszaolthatja azokat a zsidókat, akik jelenleg a hitetlenség miatt kivágattak, mert az Isten nem személyválogató, és minden ember kedves ő előtte, aki bizalommal, hittel ragadja meg az ő beszédét. És Pál apostol itt a 25. verstől külön megfogalmazza még egyszer ezt a gondolatot. A 25. verstől a 32. versig egy végső összegzését olvashatjuk ennek a gondolatmenetnek. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne bízzátok. Tehát azt mondja, most az Isten titkát szeretném világossá tenni, hogy fel ne fuvalkodjatok, el ne bízzátok magatokat. Hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ti értetek, de a választásra nézve szerelmesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásatok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Azt mondja, nem akarom, hogy elbízzátok magatokat, hogy ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izraelre nézve a megkeményedés csak részben történt. Ez a szakasz mind időileg, mind mennyiségileg igaz. Érthető. Gondoljuk végig. Mennyiségileg az azt jelenti, hogy nem minden izraelita felől kell feladni a reményt, akik elutasították Jézust. Erre ugye egy nagyon jó példa maga Pál apostol. Ő kezdetben elutasította, az Isten mégis meg tudta őt szólítani. Vannak még az izraeliták között, akiket az Isten meg fog tudni szólítani, akik nem véglegesen keményítették meg a szívüket. Ez az elutasítás tehát időleges az ő részükről, és nem végleges. Lesz olyan pont, amikor megszólíthatóvá válnak, és az Isten megszólítja őket, és begyűjti őket. És most azzal fejezi be ezt a gondolatot, miközben a pogányok teljessége bemegyen. Tehát teljesen világos a gondolat, hogy miközben ők megkeményítették magukat, és időlegesen elfordultak, némelyek véglegesen, némelyek részlegesen, időlegesen, közben az Isten a pogányokért munkálkodik, és a pogányok is begyűjtetnek. És eképpen az egész Izrael megtartatik. Az egész Izrael tehát a megtért pogányok, és a hitre jutott zsidók. És most hadd ábrázoljam ilyen kezdetleges módszerrel, mert nincsen tábla, és nem tudok rajzolni. Mondjuk ez így együtt, ez az egész az emberiség. Sematikus nagyon a rajz. Ez a pici lap, ez a zsidókat jelképezi, ez a nagyobbik pedig a pogányokat jelképezi. Mi történt? A zsidó népnek egy maradéka, be kéne satíroznom, egy kis maradéka, amikor Krisztus eljött, akkor elfogadta Krisztust, és követőjévé vált, megkötötte az új szövetséget. A többiek közül voltak néhányan, akik végleg megkeményítették magukat, és már reménytelen az evangélium elfogadása az ő részükről. De voltak, akik csak időlegesen keményítették meg magukat, akik közül néhányan még meg fognak térni, vannak, akik pedig végleg meg fogják keményíteni a szívüket. Az Isten, mikor ez történt, akkor megszólított először néhányakat, azok közül, akik Krisztus hívására nem engedtek, de az apostolok hívására engedtek, tehát most mondjuk, ha idáig volt befestve, akkor idáig festeném be, akiket megszólított. A többiek végleg, vagy nem végleg, bocsánat, még ez sem igaz, hogy közülük mindenki végleg, de még inkább megkeményítették magukat, kénytelenek voltak az apostolok a pogányokhoz fordulni, akiket megszólítottak, és közülük néhányan elfogadták az evangéliumot, és követték az Istent. Tehát mondjuk ebből a nagy labból itt egy kis csíkot most besatíroznék, akik elfogadták az evangéliumot. Az ő irgalmasságba jutásuk felingerelt néhányakat azok közül, a zsidók közül, akik még ellenálltak, és közülük néhányan hitre jutottak, tehát megint egy újabb szakaszt csatírozhatnék be, hogyha rajzolgathatnék, és ők elkezdenek munkálkodni újabb pogányokért, akik további pogányokat fognak tehát megszólítani, és újabb pogányok fognak megtérni. És amikor az evangélium munkája eljutott mindazokhoz, akikről az Isten előre látta, hogy nem fogják megkeményíteni a szívüket, hanem befogadják, akkor én most az arányt nem akarom mutatni, tehát innentől kezdve nem tudom, hogy mit mutassak, akkor azt mondja, hogy az egész Izrael megtartatik. Ez a rész az egész Izrael. A hívő pogányok és a hívő zsidók együtt. Az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. Ézsaiás próféta könyvéből van az idézet, és így is lehetne fordítanunk, eljön Sionnak a megtartó azoknak, akik, mint Jákob, megtérnek gonoszságukból. Akik Jákobban megtérnek hamisságukból. Tehát akik, mint Jákob, térnek meg. Az evangélium, a messiás eljövetele, Krisztus eljövetele nem mindenki számára lesz örömhír. Azok számára hoz kegyelmet, akik, mint Jákob, térnek meg. Jákob élettörténetét ebből a szempontból most nem térek ki, és nem tanulmányozzuk, de érdemes elgondolkozni rajta, akik úgy térnek meg, mint Jákob. Önmagukkal szembesülve, teljes szívből, teljesen az Isten kegyelmére bízva magukat. És ez lesz nékik az én szövetségem, ez pedig az új szövetségnek az igéje, Jeremiás könyve 31. fejezet 31-től 34. verseiből. Annak a végét idézi, ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Itt tömören összegzi az új szövetséget. Ezután az apostol azt összegzi, hogy a jelenlegi helyzet az ő korában micsoda. Az evangéliumra nézve ellenségek. Tehát amikor megfogalmazzátok az evangéliumot, akkor ellenségesen fognak viselkedni. De ez nem jogosít fel arra, hogy te is ellenséges legyél vele, a zsidóval, mert az atyákra nézve szerelmesek. Úgy kell tekinteni rájuk, mint akiknek lehetőségük van a megtérésre, és akik az isteni elhívásnak részesei, akiket az Isten meg akart menteni, akiket az Isten el akar hívni. És hoz végül még egy utolsó gondolatot, hogy hogyan munkálkodott az Isten a történelemben. A pogányok megkeményítették a szívüket, ezért az Isten kénytelen volt egy népet elhívni, hogy fennmaradjon az ő ismerete. A népén keresztül mindenkit akart hívni, csak éppen a pogányok nem akartak menni. Vagy a nép nem hívta. Ez most részletkérdés. Amikor ez a nép, amelyet az Isten kihívott, elhívott, hogy megismertesse magát a pogányokkal, ez a nép engedetlenné vált, akkor a pogányok fogadták el az evangéliumot. Miért? Hogy a pogányok irgalmasságba jutása nyomán munkálkodjanak a pogányok a zsidókért. Mert az Isten minden ember üdvösségét akarja. És így teljesedik az, amit a 32. vers mond, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett. Az Isten úgy munkálkodik a történelem során, hogy világossá tegye azt, hogy senki nincs, aki érdem szerint üdvözülhetne. Az sem, aki azt mondta a példázatbeli, egy példázattal élve, Jézus példázatában élve, az a fiú sem, aki azt mondta az ő apjának, hogy én elmegyek, uram, a szőlőbe munkálkodni. Meg az sem, aki azt mondja, én ugyan nem megyek el. Hát a zsidók azt mondták, hogy én elmegyek, aztán nem mentek el. A pogányok meg azt mondták, hogy én nem megyek el, aztán mégis elmentek. Melyik magatartása vonzó és pozitív? Egyik sem. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. hogy az az ember, aki üdvözülni fog, az az ember teljes szívből dicsérje és dicsőítse őt, és belássa azt, hogy én önmagamban elveszett voltam, és egyedül és kizárólag az Isten kegyelmének köszönhetem az üdvösséget. Ahhoz én hozzátenni nem tudtam semmit. Nincsen érdemem. Az Isten keresett meg, az Isten munkálkodott értem, az Isten bocsátotta meg, megelőlegezve adva a kegyelmet nekem, a bűneimet. Az Isten volt az, aki megszólított, aki hitre vezetett, aki végigvezetett a hit útján és megigazított. Mindezért az Istent illeti a dicséret. Nincsen nekünk részünk benne. Az Isten tehát így munkálkodik, hogy végül mindenki beláthassa azt, hogy egyedüli reménye a kegyelemben van, és hitből üdvözüljön. Mindezt az Isten előre látta, mindezt az Isten előre tudta, megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és elhívásai, ami azt jelenti, hogy az Isten ugyan azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és mi válik nekünk a javunkra, és hogyan munkálkodjon értünk, áldást vagy átkot adjon, fenyítéket vagy gazdagságot adjon, ezt ő szüntelenül felülvizsgálja. De egy dolgot nem. És erre vonatkozik ez a mondat. Soha nem fogja megbánni azt, hogy a megváltásunkért munkálkodik, és soha nem fog megváltozni abban, hogy menteni akarja az embert. A pogányt is, meg a zsidót is. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Itt hadd említsem meg, hogy egyszer régen tartottam erről igehirdetést, hogy mit is jelent a Bibliában ez, hogy megbán az Isten valamit. Ez egy nagyon érdekes téma, ha valakit érdekel a beszélgetésben, lehet róla szó. Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre? Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy Sault királlyá tette? Hogy van az, hogy az Isten megbánta rosszat, amit Ninivével tenni gondolt, és nem pusztított el Ninivét, noha kijelentette már a prófétája által, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. Miről szól ez? Most erről nem tudok részletesen beszélni. Az Isten egy dolgot soha nem fog felülvizsgálni. Ő az ember javáért küzd. Az ember megmentéséért küzd. És ebben a küzdelemben őt nem éri meglepetés. Ebben a küzdelemben ő mindent felhasznál a jóra, hogy az ember javára szolgáljon. Így összegzi ezt máshol az apostol a Korintusi második levél 13. fejezetében, hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Amikor egy ember megérti azt, hogy az Isten előre látta, előre tudta, előre döntéseket hozott, rendeleteket hozott, és a kellő időben ezeket életbe léptet, és mindezt úgy szerkeszti össze, hogy amikor az egyik negatív döntést hoz, az a másik számára javára forduljon. Amikor a másikhoz negatív döntést, akkor visszahasson. Amikor jó döntést hoz, akkor ne csak a saját életének legyen jó, hanem másoknak is jó legyen. Összeszövi az emberi életeket. Akkor kezd szédülni az ember. Hogy az Isten ezt képes megtenni, úgyhogy tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogy minden ember szabadon hoz döntéseket, minden ember a saját döntései szerint élhet, és mégis megvalósulnak az Isten tervei. Nos, ekkor juthat el oda az ember, mikor mindezt megérti, hogy felkiált Pál apostollal együtt, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Kicsoda volt neki tanácsosa? Mondhatnám, hogy ez arra ösztönzi az embert, hogy egy kicsit legyen óvatosabb, amikor nyilatkozik arról, hogy mi jó és mi rossz. És legyen bizalommal az Isten munkája iránt, még akkor is, ha nem értem. Még akkor is, hogyha most nem értem, hogy miért történnek a dolgok az életemben. Őtőle, ő általa és ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Mikor az ember ezt megérti és hittel megragadja, akkor meg tud pihenni az isteni gondviselésben. Én kívánom minden kedves hallgatónak ennek a sorozatnak egyfajta lezárásaként, hogy ezeket a gondolatokat egészen személyesen is értsük meg, és azt a békességet, azt a reménységet és azt az örömet, ami ebből származhat egy ember életére, hogy az Isten gondviselésében, az Isten kezében van a mi életünk, és bármi történik velünk, hogyha mi az Isten iránti bizalommal éljük az életünket, akkor az a javunkra fog szolgálni. Lehet, hogy fáj, nem a szenvedést, kikerülését ígéri az Isten, hanem azt, hogy minden szenvedés, minden nehézség és minden áldás valódi áldás lesz az életünk számára. Ezzel tulajdonképpen a római levél második nagy témáját, a predesztináció, az isteni előrerendelés témáját, a hit általi megigazulás és az előrerendelés témáját befejeztük. Hogyha valaki szeretne beszélgetni, akkor szeretettel marasztalom. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e igény arra, hogy folytassuk a római levél tanulmányozását. Gyakorlati részek fognak következni a 12. fejezettől. Egy néhány nagy gyakorlati keresztény kérdés jön. Először arról szól majd az apostol, hogy a gyülekezetben, egy hívő közösségben hogyan lehet szolgálni az Istent, ki tud hasznosan szolgálni. Utána arról beszél a római levélben az apostol, hogy milyen az igazi szeretet, az a szeretet, amely az ellenséges magatartás között is szeretet marad. Utána a 13. fejezetben arról fog szólni az apostol, hogy az államhatalomhoz hogyan viszonyuljon az ember, a hívő ember. Utána a 14. 15. fejezetben az utolsó nagy témája a gyakorlati kereszténységről szóló szakaszban, hogy hitbeli nézeteltéréseket, az abból fakadó gyakorlati más cselekvéseket hogyan kell egy hívő közösségben feldolgozni. Amikor nem értenek egyet emberek, amikor másként látnak bizonyos dolgokat, akkor mire kell vigyázni, és hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani? Erről szól az a szakasz, és hát ezután már a befejezés következik, amelyben szintén vannak tanulságok. Hát erre októbertől kerülhet sor, hogyha minden jól megy, és ha van rá igény, akkor majd októbertől meghirdetnénk. Ha valaki szeretné biztosítani azt, hogy kapjon értesítést erről a sorozatról, akkor most itt az előadás után kiteszek egy lapot, meg egy tollat, és a nevét, értesítési címét írja fel, és akkor azokra a címekre mindenképpen fogunk juttatni meghívót. Köszönöm szépen a figyelmet. Most akkor beszélgetéssel folytatjuk, illetve az egész eddigi szakasznak az összegzésére lehetőség nyílik június 2-án, 2 hét múlva csütörtökön 6 órakor. Szeretettel látunk mindenkit.